Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Bán Mór író, más művek mellett a Hunyadi című történelmi regény ciklus írója. Ebből már most látható egy nagyon nagy költségvetésű televíziós sorozat. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam a meghívást.
Köszönöm.
Olvasom a moly.hu olvasó közönség, közösségi könyvtár értékeléseit, ott dübörögnek az ötcsillagos maximális értékelések. Ilyen megjegyzések mellett, hogy érezhetően egy hatalmas kutató munka van a regény ciklus mögött. Valóban hatalmas kutató munkát kell tenni egy ilyen regény ciklus mögé?
Igen, de egyszerűen nincs más útja. Tehát én korábban sci-fit és fantasyt írtam, ami nem csak azért csodálatos műfaj, mert az ember képzeletére épít, hanem azért is, mert semmiféle háttérmunkát nem igényel. De annak idején, amikor elhatároztam, hogy a Hunyadiak koráról megpróbálok írni egy regény sorozatot, tehát eleve ugye egy hosszabb sorozatban gondolkodtunk, nyilvánvaló volt, hogy ez indokol egy komolyabb felkészülést. Én egy évet szántam arra, hogy utánolvassak nyilván a történelmi eseményeknek, a karaktereknek, és ebből 10 év lett. Tehát 10 évig csak az anyagot gyűjtöttem, és még egyetlen sort nem tudtam leírni. Tehát és azóta is ez folyamatos, tehát most már lassan negyed évszázad az életem része, hogy ezt a korszakot kutatom, próbálok minden részletnek utána nézni. Én szerintem ez a történelmi regényírásnak a legszebb része az anyaggyűjtés, mert hiszen akkor van értelme, ha az embert érdeklik ezek a részletek, és el lehet veszni a részletekbe, tehát utána egy nagyon komoly rendszerezésre van szükség, hogy lehet ebből egy regényes regényt megírni, ami nem veszik el a millió adatban, az évszámokban, az olyan részletekben, ami nem segíti az olvasást. Tehát igazán ott jön az a neheze a feladatnak, hogy mindebből hogyan lehet egy olyan regény sorozatot megírni, aminél az olvasó reményeim szerint nem vesz észre azt, hogy mennyi minden van bele pakolva.
Van valami arány arra, hogy egy leírt regénysorhoz hány leírt tanulmánysort kell elolvasni?
Hát én az egyik kötetnél szembesültem vele, hogy én azt gondolom, hogy körülbelül 1:5 az arány.
Tehát 5 tanulmányt el kell olvasni ahhoz, hogy egy regénymondatot le lehessen írni?
Nem, 5 oldalnyi jegyzet van minden megírt oldal mögött. Sokkal többet kell elolvasni szerintem. Szerintem egyébként ez egy egyéniség függő, a szerző egyéniségétől függ. Kevesebb is elég valószínűleg. De engem nagyon érdekel ez a korszak, én boldogan vetettem vele magam, és nagyon nagy örömmel olvastam rengeteg mindent el. Nem is tudom, hanyadik kötetnél volt az nagyon szembetűnő, hogy ezeket nem nyomtatja ki az ember, tehát ezek Word file-ba halmozódnak brutális könyvtárakban az ember laptopján, hogy kronológiát készítek, karakterekhez rengeteg jegyzetet készítek, millió olyan részletre próbálok kitérni, amit tudom, hogy hasznos lesz a könyv megírásakor, csak még nem tudom, hogy hogyan. És ezekből a jegyzetekből brutális, tehát olyan mennyiségű szöveg, anyag áll, tehát tényleg nem könnyű utána ezekbe úgy rendet tenni és eligazodni. De én szeretem, én akkor érzem jól magam íróként, hogyha megvan az a biztonságérzetem, hogy ismerem a korszakot, a helyszíneket, tehát nagyjából akár el is tudnék bekötött szemre találni egyik pontról a másikra. Most egy talán hülye példát mondok, a Nándorfehérvárnak ugye nem csak a nagy ostroma van ebben a történetben, ami 1456, hanem része a regényciklusnak a 16 évvel korábbi ostrom 1440-ben. És én már akkor tudtam, hogy nekem ezt a várat és ezt a várost meg kell tökéletesen ismerni. Én készítettem egy kiváló szakemberrel egy 5 négyzetméteres terepasztalt a városról, ahol a vár minden egyes részlete, minden épülete ott van, azért, hogy én tudjam, hogy hogyan kell eligazodni ebben a város részek között, a várfalak szövevényeiben, a alsóvárosban, a vízivárosban, a fellegvárban. Enélkül is bőven meg lehetne írni egy ilyen könyvet. Tehát ezt egy ilyen extrém túlzásnak érzem a magam részéről is. Nekem óriási biztonságérzetet ad, hogy tulajdonképpen ezekben a helyszínekben, főleg amelyek közel állnak a szívemhez, otthon is érzem magam.
Tehát a biztonság miatt fontos, vagy azért fontos, hogy később ne lehessen azt mondani, hogy de hát arról nem lehetett bemenni a várba, mert ott egy járhatatlan mocsár volt.
Vagy nem, ez a biztonságérzet. Tehát én érzem úgy jól magam. Nem, tehát szerintem egy történelmi regényíró nem tud arra törekedni a legnagyobb jó indulattal és jó szándékkal sem, hogy mindenben olyan biztos állításokat tegyen, akár egy város leírásnál, ami egy sokkal inkább szakértő szem számára ne lenne megkérdőjelezhető. De nem is ez a feladat. Nekem fontos íróként, hogy most egy példát, ha mondok, hogy az egyik szereplőm a Fellegvárból lóháton vagy gyalog, ez sem mindegy, el kell, hogy jusson az osomlott falszakaszhoz, amiről pontosan tudjuk, hogy milyen messze van, akkor milyen épületek vannak az útjában, hogyan tudja ezeket kikerülni. Tehát nekem ez igazából picit, biztos megvannak a pszichés ok, hogy miért érzem jobban biztonságban magam, ki lehet kerülni. Tehát ezek egyébként tényleg nem kellenek. Én csodálatos történelmi regényeket olvasok, ahol ilyenekkel nem babrálnak a szerzők. Nekem jó érzés, nekem fontos, hogy ha becsukom a szemem, akkor tudjam, hogy hol vagyok abban a városban, és mondom, a Hunyadvárhoz is építettem egy gyönyörű makettet, ahol szinte pontosan le tudok a legapróbb részletekig modernizni dolgokat. És nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez nem feltétlen kelléke egy ilyen könyvírásnak. Én nekem jó, kelt bennem jó érzést, hogyha megvan ez a fajta támasz. Miközben rengeteg területen meg nyilván, ha megfeszülünk, sem tudom ilyen támaszokat, mert az is lehet, hogy sem a történelemtudomány, sem a társadalomtudományok nem adnak olyan fogódzókat, hogy ilyen értelemben biztonságban lehessen egy szerző.
Mi ad fogódzót egy karakter megépítéséhez? Nincs róla fénykép. Petőfi Sándorról legalább van egy fénykép. Igen. Ránézünk, el tudjuk képzelni, hogy mégis milyen ember lehetett. Hát Hunyadiakról nincs fénykép. Azt se tudjuk, mekkorák voltak.
Hát nem csak, hogy fénykép nincs. A döbbenetes az, hogy igazából ha azokra az ábrázolásokra gondolunk, amit úgy nagyjából ismerünk, rézmetszetekre, középmetszetekre, vagy akár a Korvinák iniciáljába belefestett képekre, ezek többsége is, hát az szereplők halála után készült. Hunyadi János életéből én nem tudok egyetlen hiteles ábrázolás sem, amiről biztosan megállapítható, hogy aki azt rajzolta, festette, vagy szoborként megalkotta, ő látta egyáltalán Hunyadi János. Tehát hogy szerintem ez egy marha izgalmas dolog, mert van mindannyiunkban a 21. század emberében egy képzet, egy kép az elménkben, ami sokszor tényleg régi illusztrációkon alapul, vagy a Hősök teri szobron, ami beleég az ember retinájába. De ha tényleg utána nézzünk, hogy Zsigmond királyról például vannak ábrázolások, tehát nyilván vannak nagy uralkodók, akiket már akkor megfestettek, megörökítettek, de egy ilyen regénysorozat legtöbb szereplőjéről nem nagyon sokat tudunk. És ez azért izgalmas, mert talán most például, ha mondjuk Újlaki Miklóst mondom, neki a sír köve megvan. Most egy sírkő mennyire hasonlít az azon látható karakter arra az emberre, aki ott nyugszik a sír alatt. Óriási szerepe van azért az írói alkotó készségnek. És nem csak az ábrázolásokat tudom mondani, hanem hát ugye Hunyadi János esetében az egy meghatározó nehézség minden író számára, hogy miközben azt gondoljuk, hogy az ő élete aztán jól ismert, hiszen Magyarország kormányzója volt, hadvezér, tulajdonképpen politikusként is letette a névjegyét. Igen, az ő életét jól ismerjük egy bizonyos ponttól. Egészen pontosan onnan, hogy a magyar történelem színpadán már jegyzett emberként megjelenik, amikor Albert király idején Szörényi bánnál kinevezik. Hogy előtte az ő életében mi történt, a fiatal koráról, oly keveset tudunk, ami egyébként szerintem átbosszongató, mert hát mégiscsak az egyik legnagyobb magyar királyunk édesapjáról beszélünk.
De mit csinál az író? Visszafele interpolál?
Igen. Ez konkrétan azt jelenti a Hunyadi sorozat esetében, hogy az első egy-két kötet történetében sokkal több mindent kellett az írói, alkotó fantázia gondjára bízni, mert hogy nem áll rendelkezésünkre szinte semmi. Hunyadi János fiatalkoráról Bonfini mester ír néhány mondatot a Magyar Krónikában.
De úgy van benne, hogy a hazudós Bonfini.
Hát tudjuk, hogy Bonfini mester azért, hogy mondjam, tehát igen, nem tekint, tehát ott a forráskritikának nagyon komoly szerepe van. Hát, hogy igaz, és a történészek arról az 5-6 mondatról is ízekre tudják szedni, hogy biztosan tudjuk, hogy melyik nem lehetett úgy, nem szolgálhatta Hunyadi János azt a zágrábi püspököt. Na most, ha még ezt is elvesszük az asztalról, akkor alig marad valami. És akkor itt jön az, hogy hát akkor ennek a történelmi hősünek milyen lehetett a fiatalkora. És egyébként, ha belegondolunk, hogy mennyi mindent nem tudunk, nem tudjuk, hogy hol született, nem tudjuk, hogy mikor született, az édesanyja nevét is csak egy, a Heltai Krónika jóval később megírt mű örökítette meg. Egyetlen oklevél sem tartalmazza, mondjuk, hát ugye ott a férfi családtagok nevét sorolják fel egy adományozó levélben. Borzasztóan, például Hunyadi János fiatalkoráról borzasztóan keveset tudunk. Rekonstruálják a történészek is, tehát nagyjából megpróbálják összerakni, de ilyen értelemben azt kell mondanom, remélem ez nem szentségtörés, kicsit hasonló munkát végeznek, mint egy író. Azzal a különbséggel, hogy egy történész csak azt írhatja le, amit objektív valóságnak tart, amire nézvést a forrásokban biztos igazolást talál, egy írónak ennél sokkal szabadabb a mozgástere, mert nem az a feladata, hogy dokumentális részletességgel valamit megírjon, hanem hogy életet keltsen egy történetet. Megpróbálja a mai olvasóhoz azt a kort és azt a világot közelebb hozni.
De több olvasói értékelés is kiemeli, hogy tartózkodik a gicstől meg a cukormásztól, ezekben a személy karakterleírásokban, meg a karakterformálásban, és általában hús-vér embereket lehet olvasni. Meddig szabad egy történelmi személyiséget hús-vér emberré átformálni? Mert hát ő mégiscsak különbözik tőlünk hús-vér emberektől, mert történelmi személyiség.
Igen, de a történelmi személyiség, aki számunkra már ikon, ugyanolyan hús-vér ember volt, amikor élt. És például itt van egy nagyon izgalmas kérdés, ami nekem a regények megírásánál nagyon fontos volt. Mély meggyőződésem, ugye nem csak Hunyadi János, hát én általában szeretem a történelmet, tehát különböző korszakokat, különböző történelmi karaktereket igyekszem minél jobban megismerni. Nekem van egy olyan fix ideám, hogy a hősök nem biztos, hogy hősnek születnek. Tehát nekem pont az volt izgalmas Hunyadi életében is, hogy vajon milyen út vezetett egy ilyen férfiú esetében oda, hogy történelmi küldetést lát el. És vajon ő tisztában volt-e azzal, hogy amit tesz, annak milyen súlya és jelentősége volt. Azért ő egy olyan hőse a magyar történelemnek, aki a semmiből emelkedett föl. Tehát szinte mesebeli hős, ha belegondolunk, hiszen egy havasalföldi család ide kerül Zsigmond király idején a magyar királyság területére, kapnak birtokot Erdélyben, udvari lovakként szolgálja, ugye Vajk, Hunyadi apja a királyt, és Hunyadi és a király szolgálatába szegődik az 1420-as évek végén. Ez egy mesebeli történet, tehát egy katonaember, egy lovag, egy hős belekerül a magyar történelem forgószínpadára, egyszer csak ott van, fénybe kerül, és elkezd emelkedni azon a ranglétrán, ahol az ilyen kívülről jött ismeretlen hősöknek nem sok helye szokott lenni általában, hiszen a magyar királyságnak megvannak a nagy dinasztiái, a főúri családjai, a bárói családok.
És ott is elég nagy a tülekedés, a könyöklés.
Finoman szóval elég nagy. És egyszer csak bejön egy ilyen értelemben idegen ember, és most tegyük félre a származását, mert ilyen értelemben szerintem teljesen lényegtelen, és nem csak, hogy megállja a helyét ezen a forgószínpadon ez a Hunyadi János, hanem lépésről lépésre megtalálja azt a küldetést, amit a jóisten vagy a sors rászabott.
De és betölt egy küldetést. Vagy a küldetés talál az alkalmas emberre.
Kell, hogy alkalmas legyen. És nekem mély meggyőződésem, hogy hétköznapjainkban is mindannyiunknak van küldetése, és van hozzá talentuma, tehát van tehetsége valamihez. A tragédia az, ha nem találjuk meg. És én egy nagyon irritáló jelmondatot választottam, nem én találtam ki, ez a Mondák könyvében benne van, vagy hogyha emlékszünk a P-mobil honfoglalás szvittjére, ez a, ami úgy szól, a világon élni csak hősként érdemes. Ez egy kicsit irritáló első hallásra, de én ezt mindig úgy éreztem, hogy persze hát a klasszikus hős az, aki pallossal a kezében, talpik páncélban az ellenség sorai közé tör és megvédi a hazáját. De a helyzet az, hogy nem adatik meg mindenkinek, szerencsére vagy sajnos, ez személyiség függő, hogy ki hogy ítéri meg, hogy így lehessünk hősök, vagy így tehessünk bármit azért, amiben hiszünk, vagy az a hazánkért, a családunkért, de bizonyára kell, hogy legyen mindenkinek valami, amiben tud tenni olyasmit, ami maradandó és ami kiemelkedő. Ez valahol jó lenne, ha a pedagógia is így tekinteni, mert a szörnyű az, amikor elkallódnak tehetségek. Egy pusztán azért, mert nem találják meg azt a területet, azt a részét az életnek, ahol ők most idézőjelben macskakörmök közé téve hősök tudnak lenni. És itt ebben nem az a hőst, én ilyen értelemben a helytállással helyettesítem be. És Hunyadi János megtalálta ez a küldetés, de ahhoz kellett az is, hogy keresse. Azért ő nem egy, hogy mondjam, passzív ember volt. Volt benne ambíció, És az a helyzet, hogy szerintem ez, erre szükség is van. Ahhoz, hogy az ember eljusson ahhoz a küldetéshez, ami rászabatott, és ami neki való, ahhoz tenni is kell. És nekem az ő karakterében, a történelmi képzetben, ami szerintem egyrészt mindannyiunkban él, másrészt bennem egyre részletesebben kiforrott, az tetszett nagyon, hogy ez az ember, ez, ha nem is rögtön tudta, hogy mi az ő küldetése, de soha nem ült a fenekén. Ő kereste a küldetést, ő kereste a kihívást, és egy olyan agilis ember volt, aki szeretett volna előre jutni. És nekem ez nagyon szimpatikus volt, hogy ez a fajta tetrekészség előbb-utóbb találkozott azzal a tényleg epikus küldetéssel, ami végülis oda vezetett, hogy ezért az emberért a mai napig szólnak délben a harangok.
Még egy olvasói értékelést hadd idézzek. Jellemzőek a kegyetlen, erőteljes, vérszagú csataleírások, de általában ezek nem öncélúak. Itt szokták ezt megfogalmazni az olvasók. A kor jellemzője ennyire az erőszak, vagy valahogy be kell vonzani azt az olvasót, aki igazából ma már erőszakon nő föl, mert megnézi a YouTube-ot, tele van erőszakkal. És korábban olvasnia kellett róla, meg el kellett képzelnie, de ma már nincs ilyen fáradtság, ma már látja.
A helyzet az, hogy mi nem ilyen könyveken, meg nem ilyen filmeken nőttünk fel. Tehát nekem nagyon sokszor eszembe jutott, amikor terveztem ezt a regénysorozatot, hogy van egy klasszikus ilyen történelmi kalandfilmes hagyománya mondjuk a nyugati kultúrának. És ez a Tenkes kapitányától elkezdett tulajdonképpen a mi létező történelmi filmjeinkre is igaz. Én azt szoktam mondani, hogy mi úgy nőttünk föl, hogy egy francia kalandfilm, hogy Jean Marais fehér ringben lovagol, kardoznak, vért sem nagyon látunk.
Elegáns a dolog.
Elegáns a dolog, nincs benne erőszak. Tulajdonképpen a csaták és az erőszak mint egy ilyen jelzésszerűen vannak jelen, többnyire. Amikor én ezt a regénysorozatot terveztem, még nem volt ennyire azért benne a vizuális köztudatban az, hogy a történelem mennyivel brutálisabb. Bennem volt egy olyan szándék, hogy ezt megpróbáljam máshogy el. Tehát nem a romantikáról, a romantikus oldaláról megközelíteni a múltat, hanem bennem a millió történelmi tanulmányt, irodalmi leképezését elolvasva, azért az erőteljesen megjelent, hogy ez egy végtelen brutális korszak volt. Meg volt a szépsége nyilván, meg volt a romantikája, ha úgy tetszik, de végtelen brutális és mai ésszel nehezen felfogható körülményeket teremtő világ volt ez. És erről sokat beszélgettünk még talán a kiadóval is, hogy én ezt mondtam, hogy én így szeretném, megpróbálom így megragadni. És ez azért volt egy kockázatos dolog, mert például a női olvasók jelentős részéről itt el is búcsúztunk tulajdonképpen, bár szerencsére nem ez történt, de úgy én azt feltételeztem, hogy ez egy tipikus férfi olvasmány, és nem is ifjúsági regény. Tehát ez volt a még fájdalmasabb döntés, hogy miközben szerintem a mi nemzedékünk történelmi ifjúsági regények sokaságán nőtt fel, de én nem ezt az utat vál, ami a szívemhez közel áll, és most már írok olyat is, ami ebbe a kategóriába tartozik, de hogy én úgy szeretném ezt a könyvsorozatot megírni, hogy a középkornak a véres valóság, a csaták brutalitása, a szexualitás, a hétköznapi élet veszedelmessége, és most itt nem csak a török betörésekre gondolok, hanem azért, ami egy ilyen 15. századi feudális anarhiába időnként megjelenik, hogy ez megpróbálom úgy megjeleníteni, ahogy az én eszközeimmel a legközelebb tudom hozni az olvasóhoz. Én nagyon azt éreztem, hogy ez egy kockázatos játék, mert én szerettem volna ilyen megközelítésben, tehát olvasóként volt bennem igény, hogy milyen jó lenne, amikor az Árpádok koráról így, ebben a megközelítésben
olvasni. Csak te volt abban biztos, hogy mi a többi olvasó elbírjuk viselni, amit olvasunk.
Pontosan. De egyébként azért nagyon érdekes, mert valóban rengeteg brutális rész van a regénysorozatban. Ez fura, mert megírni nem annyira brutális. Tehát van egy ominózus karóba húzás jelenet valamelyik kötetben, a sorozat elején, és amikor megjelent az a kötet, talán a harmadik vagy negyedik, akkor nagyon sok olvasó azonnal érezte, és főleg férfi olvasók, hogy hát azért az iszonyatosan kegyetlen jelenet, és hogy hát úgy volt, hogy megálltak az olvasásra, tehát erőt kellett venni magukon. És mondtam, hogy szerintem annyira nem volt durva, és annyian mondták egy idő után, hogy elolvastam én is, és olvasva borzasztó volt. Pedig én írtam, tehát hogy, de miközben írtam, nekem az egy feladat volt, nekem fontos volt az, hogy és nem hatásvadász eszközként, hanem egyfajta ilyen értelemben a hamis romantikától szerette volna megfosztani ezt a korszakot, úgy, hogy pedig van benne, de nem ez. Tehát nem ez, amit mondtam, hogy fehér ingben kardoznak a mezőn. És akkor még egy utolsó gondolat ehhez, igazán akkor tudtam ezt átélni, amikor a Rigómezei csata megírásáig eljutottam, ami egy több napon áttartó, brutális ütközet sorozat volt. És én ott szembesültem íróként azzal, hogy amit írok, ezeknek az embereknek a helytállása, az milyen dermesztő, hogy milyen elképesztő emberfeletti akaraterő kell ahhoz, hogy elinduljon valaki Magyarországról le a Balkán szívéhez, és ott felsorakozzon 20-valahány ezer emberrel, talpig páncélban, mostoha időjárási körülmények között.
A hideg is rossz, meg a meleg is rossz.
Teljesen, igazából egy ilyen csatához nincs jó időjárás. És napokon keresztül, éjjel és nappal, vasban, talpig vasban, újra és újra a tömegmészállás közepébe kell vetnie magát egy ilyen embernek, úgy, hogy nagy valószínűséggel óráról órára csökken a győzelem esélye. De akkor is helyt kell állni, akkor sem lehet elmenekülni. És én miközben, mert ezeket az adatokat gyűjtve, meg a forrásokat tanulni, azon nem szembesültem vele. Akkor szembesültem, amikor megírtam. És pontosan azért volt nekem ez fontos, hogy át tudjam adni, mert nekem ezek az életérzések, hogy ezt próbáljuk meg átérezni. De nem csak a csaták borzalmát, hanem a hétköznapok örömeit is, a szépségeit, magát, azt a világot, ami a 15. századi Magyarország volt. Tehát, hogy életre kell tenni.
Még egy talán technikai kérdés, de azt is írják, hogy követhető, olvasmányos, részletező, de mégse lassú a tempó. Hogy kell egy regény ciklus tempóját megválasztani, amikor menet közben annyi felé el lehetne ágazni, de mégsem ágazik át. És hát nincs még vége a történetnek, tehát még nem lehet tudni, hogy a végső ritmus milyen lesz.
Én erre azt tudom, nem tudom a választ, de csinálom. Tehát, hogy olvasóként figyeltem föl arra, és teljesen laikus kívülállóként, olvasóként, hogy melyik könyvek azok, amit nem tudok letenni. Most a szószoros értem, mert amikor, nem tudom, már éjfél van, egy óra van, fél kettő van, és már tudom, hogy föl kéne reggel, korán kell kelni, és hogy le kellene azt a könyvet tenni az éjjeli szekrényre, mert aludni is kéne egy keveset, de nem tudom, mert annyira jó a könyv. Én ezt imádom. Tehát én szerintem az ilyen olvasmánynak van igazi élete az emberben, ez kell tényleg, de nem tudom, hogy volt olyan élménye, amikor már beosztotta a könyvet, hogy most már nem olvasok ma többet, hogy még tartson 3 napig.
Nagyon jó könyvnél az nem megy. Azt az ember megpróbálja végig húzni.
Én is megpróbáltam. Emlékszem, a Ekónak a Rózsa neve ilyen volt, hogy megterveztem, hogy egy nap menj, de aztán egy nap alatt.
Ez egy ekkora könyv.
Pedig egy vaskos könyv. És én nagyon-nagyon szerettem volna ilyen könyvet írni. Tehát egy olyan könyvet, ami egyrészt filmszerű. Nekem ez fontos, mert én olvasóként is ezt szeretem.
A filmszerű az, hogy látom, amíg igen, olvasok.
Igen. Tehát olyan írói eszközökkel megjeleníteni egy jelenetet, vagy életre kell tenni, hogy az olvasó a maga moziát élje meg, és lássa a színeket, érezze a szagokat, vagy a bűzt. Érezze a szelet az arcában. Tehát, hogy minden, és ezt úgy kell megcsinálni, hogy ne legyen jóka is, tehát ne legyen végtelen vontatott leírásokkal teli, bár ez most már elnézést is kérek Jókaitól, mert én ezt imádom, de tudom, hogy a mai olvasók erre már nem igazán nyitottak, mert hihetetlenül felgyorsult a világunk. Úgyhogy én nekem ez szándékom volt, és egyik legnagyobb örömöm íróként az, hogy a visszajelzések alapján én is úgy érzem, hogy ez több ezer oldal, amiről beszélünk. És tudom, hogy van olyan olvasó, aki fél éve mondta nekem, hogy annyit ajánlogatták neki a Hunyadi sorozatot, hogy jó, akkor elkezdte olvasni. Azzal a tudattal úgyse fogja végig, hát nem fog ő 10-valahány könyvet elolvasni. És azt mondja, hogy 2 hét alatt elolvasta a 12 könyvet. 2 hét alatt. Igaz, hogy nem volt nap, tehát nem munka mellett, mint hogy legtöbben tudunk, volt. Hanem szabadságon volt. És, vagy kórházban volt. Nagyon sok olvasom jelzi, hogy ő kórházba került, heteken át ápolták, kezelték. Hát az egy végtelen, ugye, aki voltunk jópán, tudjuk, hogy annál borzasztóbb dolog nincs. És hogy neki rengeteget jelentett, hogy behozták, hogy ez jó lesz, meg ki fogja kapcsolni, egy másik világba fogja áttransformálni a tudatát. És például ez nekem borzasztó öröm, hogy úgy szól rá az ápolónő, hogy aludni is kéne, mert nem fog soha megnyugnulni. Tehát, hogy olyan élményt tudnak ezek a könyvek, a jelek szerint az olvasók igen jelentős hányadában kelteni, amelyeket én olvasóként nagyon szeretek. És ennek nagyon örülök. Hát nyilván ennek millió szakmai kis trükkje van, meg ezt részben tanulni is lehet, de valóban millió szálon fut ez a történet. Nagyon sok szereplője van, és egy picit tartottam is ettől, hogy vajon lehet-e majd követni az eseményeket. És a jelek szerint én azt gondolom, hogy ezzel nincs gond, tudják követni a regényeket, és kibomlik az olvasó előtt valóban ez az összetett színes szőttes, hiszen
összeáll a kép.
Összeáll a kép. És ez nem csak Magyarország, hanem a környező országok élete, gondolkodása. Tehát ez egy elég komplex történet ilyen szempontból.
A mai kamaszokkal elolvastatná a Hunyadit?
Nem. Ezeket a regényeket így, ebben a formában nem. Ezek felnőtt könyve. És ez nagyon fontos. Pontosan azért, amit elmondtam, hogy én így szerettem volna megírni ezt a világot, azzal együtt, hogy hát nem is tudom, hanyadik kötet után merült az föl bennem, hiszen nagyon sokan panaszkodtak, hogy nem tudják a kamaszgyerek kezébe adni, mert annyi...
Kamaszgyerek leveszi, meglátja a polcon, leveszi.
De a szülő ezt nem tudja. A helyzet az, erről két mondatot ejthetünk, teljes félreértésben vagyunk szülőként, hogy a gyerekeink mit olvasnak, és mivel szembesülnek az interneten.
Bármivel.
Teljesen vakok vagyunk ilyen szempontból. Sok szülőben él egy kicsit naív elképzelés. De a lényeg az, hogy én magam is úgy gondolom, hogy lesz egy olyan változata a regényeknek, amikor sikerül, most már két kötet van hátra, és akkor ez a hatalmas regényciklus elkészül, hogy én nagyon szeretnék egy olyan változatot is, hogy napvilágot lásson és megjelenjen, amit viszont oda lehet adni egy kamasz kezébe. Kicsit úgy, mint most, ahogy a tévécsatorna és a tévésorozatnak is készített egy ilyen vágatot. Kérdezték tőlem, hogy nem sértő ez alkotóként. És én mondtam, hogy számomra egyáltalán nem. Tehát én nem az alkotói büszkeség és integritás oldaláról közelítem meg ezt a kérdést, hanem abból, amiből elindult ma a könyvek megírása, hogy én minél több emberrel szeretném ezt a történetet megismertetni. És ha a kamaszokat így közelebb tudom hozni. Egyébként nem, bennük nincs ilyen igény, tehát őket ez nem zavarja. Azzal együtt, hogy én is azt gondolom, a saját gyerekeimnek se adtam egy bizonyos életkor előtt a kezükbe, tehát amúgy ezzel egyetértek. De az én célom az, hogy minél több emberhez jusson el Hunyadi János története, és minél több olvasó, és most már tévénéző is, alkosson egy olyan képet erről a világról, ami a miénk. Tehát ezek a mi őseink, ezek a mi felmenőink, és olyan keveset tudunk róluk, olyan keveset tudunk az ő életükről és arról, hogy milyen küzdelmeket folytattak, hogy mennyi mindent köszönhetünk nekik, hogy én ezért, ha kell, ötféle változatot fogok írni, mert azt gondolom, hogy az nekem ez a célom, minél több emberhez a történelmi múltunkat eljutatni, és egyfajta mentalitást is őszintén szólva.
De mi ez a mentalitás? Szóval milyenek a mi őseink? Jók, rosszak, gonoszak, hibáznak, de mindegy, mert ők a mi őseink, és ha ők nem lennének, akkor mi se lennénk?
Ez mind benne van, de hát nyilván hősként és példaképpen nem a gonoszokat és a rosszakat lett. Bár megjegyzem, de az is fontos, hogy ebben a történetben, akik kvázi a történet gonoszai, vagy negatív szerepe, mondjuk egy Cillei úrik, vagy azok, akik a széthúzásba bajnokok, és akik mindig akadályozzák a hős útját, és az a helyzet, hogy szerintem azért ez nem áll messze egyáltalán a akkori valóságtól. Ennek is megvan a tanulsága, de nekem a legfontosabb az a fajta mentalitást, amit nyilván egy Hunyadi János, egy Szilágyi Mihály, egy Hunyadi Mátyás megtestesít, ami pedig az a végtelen elszántság, amivel szembenéz bármivel, amivel szembe kell nézni. A Várnai csata után, ugye van a regényekben is egy jelenet, amikor egy török követ megkísérti, és fölajánlja neki Hunyadinak, hogy hát miért nem harcol ő a győztes oldalon tulajdonképpen, sokkal jobb dolga lenne. És azt mondja, hogy a helyzet az, hogy akkor is harcolnék, hogyha biztosan tudnám, hogy nincs esélyem. És szerintem ez a magyar történelem egyik legfájdalmasabb mondata, hiszen annyi reménytelen harcunk volt. De azért én azt gondolom, hogy a legtöbb, még elbukott harcunknak is meglett valahol az eredménye. Ha máshol nem, az öntudatunkban és abban a büszkeségben, amiről sokat igyekeztek minket leszoktatni, sokat igyekeztek eltávolítani. Én magam is egy olyan közegben nőttem fel, egy olyan kultúrpolitikai közeg vett engem körbe, ahol nekem az volt mindig a benyomásom, hogy egy picit azt erőltetik ránk, hogy nincs okunk például arra büszkének lenni, hogy magyarok vagyunk. Nincs okunk a történelmünkre büszkék lenni, annyi szörnyűség kapcsolódik a mi múltunkhoz, stb. És ezt mindig úgy érzem, hogy persze, hát minden nép történetében vannak borzasztó tragédiák, de hát példaképként nem ez. Tehát nem ezt kellene folyamatosan újra és újra ismételni és szajkózni, mert ebből nem lehet példát meríteni. Viszont ezeknek az embereknek a elképesztő elszántságából, gondolkodásmódjából igenis lehet erőt meríteni, és én magamról el tudom mondani, hogy nem egy nehézségen tudott átbillenteni az, amikor semmi másra nem gondoltam, csak arra, hogy hát most az ember szeret panaszkodni, szereti sajnálni önmagát, de hogy ezek az embereknek volt ideje és ilyesmire, hogy egyáltalán fölmerült bennük az, hogy ne azt tegyék, amit a kötelességük diktált. Tehát én nagyon szeretem ezt a korszakot, azzal együtt, hogy teljesen egyetértek, rongy emberek is bőséggel akadtak minden korban. Tehát szerintem ez nincs ebbe különbség. A különbség abban van, hogy mit tekintünk példaképnek. És picit azért modern kor úgy érzem, hogy sokszor az antihősöket tolja az orrunk el, és azt mondja, hogy hát igen, ez tudok cinizmus lenni nagyon, de hát nem ebből tudunk merítkezni. Nem a cinizmus, nem a negatív hozzáállás, nem a pesszimizmus. A magyarság történelme sok pesszimizmusra tudna okot adni, de sokkal több optimizmusra is, mert túléltünk mindent. És ezek az emberek egy olyan korszakban harcoltak, a teljes reménytelenségben, amikor szintén minden okuk meg lett volna arra, hogy még a fegyverhessen nyúljanak, hanem elmeneküljenek innen, minél messzebbre. Nem ezt választották, szerintem legtöbbjükbe föl sem erült. És hát azért azt ne felejtsük el, hogy 1456-ban, amikor a második Mehmed, Mohamed szultán seregei elindulnak a magyar határ felé, épeszű ember Európában nem feltételezte, hogy meg lehet őket állítani.
Annyian voltak.
És hát ez a világ legjobb hadserege volt. 3 évvel korábban foglalták el Konstantinápolyt, amit bevehetetlennek tartottak a világon mindenütt. De ők elfoglalták, és megindultak egy Konstantinápolynál sokkal jelentéktelenebb védőerőt felmutató vár ellen, ami Magyarország kapuja. És az, ami történt 1456-ban, szerintem egy olyan káprázatos történelmi csoda, ami pontosan arról szól, hogy a legreménytelenebb helyzetben is van remény, és van helytállásnak értelme. Sem a király nem volt ott, sem a magyar főnemesség jelesei nem voltak ott. Egyébként az egyszerű emberek tömege özönlött oda Hunyadi és Kapisztrán zászlai alá, és olyan fényes bizonyítékát adták, hogy annak, hogy a legreménytelenebb helyzetben is lehet diadalt aratni. És az mégiscsak, akárhogy nézzük, 70 évre megváltoztatta Európa történelmét, az a győzelem, amit ott arattak.
Az oktatásban juthat szerep valahol a történelmi regénynek, ami nem monográfia, hanem egy regény.
Szerintem,
és hát ugye a Hunyadi nem gyerekeknek szól.
Nem gyerekeknek, de nem. Ez két külön műfaj. Az más kérdés, hogy én amikor a történelmi szakot végeztem, elhatároztam, hogy ha lesz lehetőségem tanítani, akkor én filmeket fogok bevinni. Tehát nagyon élményszerűen fogok tanítani. Hát más utat választottam, de én azt gondolom, hogy itt van egy nagyon éles választóvonal. A mi történelmi tudatunk, és nem csak a miénk, minden országban a társadalom történelmi tudata nem az iskolában alakul ki. Nem a történelmi könyv, nem a történelmi tankönyvekből.
Otthon a vacsoraasztalnál.
A családi háttér, pontosan. Tehát, hogy a apu mit mond, nagypapa mit mond, anyu mit mesél, nagymama mit mesél. Ahol van, ahol nincs, és ott is, ahol van, az irodalom és a kultúra. Tehát én mindig azt a példát mondom, hogy Eger 1552-es ostromáról bizonyára sok történész írt kiváló történelmi szakmunkát. Föl tudnánk egyet sorolni? Nem, mert minden magyar ember, 15 millió magyar ember lelkében, szívében és az agyában Gárdonyi Géza, Egri csillagok regénye, meg a regényből készült film az, ami kitörölhetetlenül és teljes mértékben meghatározza azt, hogy mit gondolunk erről az ostromról, ami ugyanúgy egy példamutató hősiestet. És ez nem baj, tehát ez szerintem egyáltalán nem gond, megvan a szerepe a történelemtudománynak, a történelemtanításnak. Nekem nem voltak jó történelemtanáraim. És pontosan az hiányzott, hogy átélhető módon egy kicsit többet kapjak. Nekem volt olyan családi hátterem, ahol viszont nagyon sok mindent megkaptam, de hát még sokan azért azt megtapasztaltuk, hogy az, ami a gimnáziumi történelemkönyvben szerepelt, meg amit nagypapa elmesélt, köszönő viszonyban se volt egymással.
De tudtuk mindig, hogy melyik az igaz.
Hát, hogyne. De is tisztességesebb történettanárok is elmondták, hogy most hát ebből fogtok érettségizni, nem ez történt. Gondolj, mert abszurd, de hát így nőttünk fel. Tehát, hogy volt egy változat, ami a történelemkönyvekben volt, és most nagyon érdekes, mert a tévésorozat vetítése során Erdélyből sokan mondják, hogy hát ők is csak ugye ott nem emiatt, nem egy szocialista kultúrpolitika áldozataiként, hanem egy másik ország, egy más nemzet történelemtanítása nem ezt tartja fontosnak. És most látnak egy olyan filmsorozatot, ahol a magyar szempontok érvényesülnek, ahol magyar hősök vannak. Mert ez a mi igazságunk. És hogy magyar emberként ez a határon túl, ezt mi nem is sejtjük sokszor, hogy mennyire másképp működik az, hogy végre egy olyan hős történetet látnak, ami Erdélyhez milliószállal kötődik, mondjuk, hogyha a mai Erdélyben élnek, de hogy végre nem az, amit a román iskolákban zúdul rájuk, vagy amit a román kultúrpolitika erőltet reggeltől estig, hanem a mi kis igazságunk, ami nekünk szerintem a legfontosabb. De,
ha nem is a Hunyadit, tud olyan könyvet ajánlani, amit gyerekeknek, mondjuk középiskolásoknak, akik mondjuk szeretnek is olvasni, érdemes volna elolvasni?
Igen. Azt gondolom, hogy itt volt egy borzasztó hiányidőszak történelmi regényekben. Mind nőttünk fel, Gárdonyin, a Fekete István, Koppányag, a Testamentum, a Jókai, aki már akkor is nehéz volt Jókai, tehát tegyük hozzá, ez már nem most lett nehéz olvasmány, Mikszáth Kálmán. Tehát mi még a magyar klasszikus irodalmi történelmi munkákon nőttünk fel, meg az ifjúsági regényeken, Delfin könyvekben csodálatos történelmi regények voltak. A helyzet az, hogy az utánunk következő nemzedékeknek nagyon sok ilyesmi már nem adatott meg. Mi ezt nem is tudtuk, hogy mennyit köszönhetünk ennek. Hogy az a nemzetudat, ami van, amennyiben van a társadalom különböző tagjaiban, hogy annak például az, hogy most abszurdnak tűnik, de hogy Tenkes kapitányát néztek generációk. Vagy az Egri csillagokon ámulva a moziban, mi még ugye moziban néztük meg, és számunkra az a világ csodája volt, hogy életre kell a Gárdonyi regény. És mi még játszottunk a Grundon Kurucz Labancosat. Hát egy mai gyereknek fogalma sincs arra, hogy ez mi. Ez eltűnt az életünkből. Nem azért, mert a tankönyvekben benne van, de nincs átélhető módon elbesélve. A gyerekeket nem szólítja meg. A fiatalok fantáziáját nem indítja el. Mi indítja el? Amit a moziba látnak, amit a tévésorozatokba látnak. Mert ez veszi, és ez nem rossz vagy jó, ez nem baj vagy szerencsétlenség. Ez van, és ez nem csak a magyar fiatalokra igaz, ez egy korjelenség. Hát akkor viszont kötelességünk a lehető legvonzóbb módon életre kell tenni úgy a történelmet nekik, hogy ne vegyék, hogy mondjam, ilyen erőszakos beavatkozásnak, hogy most tanulj. Nem tanulni kell, szórakozzon. Nézzen meg egy olyan, nincsenek Tenkes kapitányos sorozataink. Hát szerintem írtózat. Nekünk rengeteget jelentett. De egy mai gyereknek már azt hiába mutatjuk meg, hát régi fekete-fehér, és nem is. Megváltozott a vizuális inger között, minden megváltozott. Egy mai gyerek kell, ezzel már nem tud mit kezdeni.
De akkor úgy kell megírni nyilván, hogy otthon, a vacsoraasztalnál a nagypapa meg a apa, vagy az anya nem mondja azt, hogy fiam, ez szép, de nem igaz. Mint amit nekünk a szocializmus alatt mondtak, hogy hát ez nem igaz.
Pontosan. Hát mennyi partizán filmet néztünk? Én emlékszem, a szegény nagypapámtól megkérdeztem egyszer, hogy ugye te is partizán voltál. És akkor mondta, hogy hát ő nem volt partizán, Isten őrizze ellenkezőleg. Tehát, és akkor leültünk, és akkor elmondta, hogy ő volt a világháborúban, és hogy ez történt, és hogy ez nem. És én naív, én döbbenten hallgattam, mert egy teljesen más kép a filmekből, a tévéműsorokból, a tankönyvekből, a tanárok ment, más sugároztak, és ott volt a papa, aki elmondta, hogy nem ez történt, és nem így volt. És szerintem ez borzasztó fontos, de most már azért nem itt tartunk. Viszont életre kell tudni kelteni ezeket a korszakokat, és arra azért emlékszem, hogy a könyvkiadásban sem volt ez nagyon erős vonulat. A Hunyadi könyvek sikere a magyar könyvkiadók számára is világossá tette, hogy a furabb dolgot fogok mondani, hogy a magyar olvasókat érdekli a magyar történelem. Bármilyen fura, ez nem volt evidencia, mit tudom én, a 90-es évek végén, vagy a 2000-es évek elején. És a Hunyadi sorozat, regénysorozat sikere nyomán számos fiatal, középkorú szerző vágott bele olyan regénysorozatokba, amiket én hiányoltam a könyves piacról. Az Árpádok, az Anzsuk koráról, a Végvári vitézekről, a 48-as időkről. Két dolog, falják az olvasók, nagyon szeretik, és ezek közt van mindenféle. Romantikusabb, ifjúsági hangulatban megírt, kicsit a katonai vonulat, tehát ezt hiányoltam, hogy legyen választási lehetőség. És van egy érdekes dolog ebben, hogy azon szerzők, akik velem vagy hozzám hasonlóan ilyesmire adták a fejüket, egytől együtt kívülállók. Tehát nem a magyar irodalom belső köreiből jönnek, nem az irodalmi műhelyekből. Tisztelet a kivételnek, egy-kettőt talán tudnék mondani, hanem többnyire ugyanolyan olvasókból lett írók, akik valószínűleg ugyanazt érezték problémának, hogy miért nincsenek ilyen könyvek. Tehát mi ilyeneket nem írni szerettünk volna, hanem olvasni.
12 kötet van eddig kint. Látják a példányszámokat?
Hát nagyjából látjuk.
Hol tartanak most?
Hát most közeledünk a 500 000-hoz, a 12 kötet összpéldányszámát tekintve. Az első részből most talán a 17. vagy valahogy 17. 18. kiadás van a piacon, és a többiből is folyamatosan kell utánnyomni a köteteket. Most értelemszerűen a tévésorozat ezt rendkívül erőteljesen még erre rátesz jó pár lapáttal, aminek én azért örülök, mert eddig is én nagyon elégedett és boldog voltam azzal, hogy ez a regénysorozat az olvasók révén terjed a híre. Ezt családtagok...
Elő volt híres, mint a tévé.
Igen.
Mint ahogy megjelent volna a tévében.
Önmagában reklámok nélkül, mindenféle felhajtás nélkül, pusztán az olvasók lelkesedése révén jutott el egy olyan szintre, hogy komoly ismertséget tetszett. És még egyszer mondom, munkatársak ajánlották egymásnak, rokonok, osztálytársak, barátok. Én szerintem, hát ez a legjobb reklám, azért mégiscsak akárhogy nézzük. Tehát elérte egy bizonyos szintet, és most nagyon bízom benne, hogy nagyon sok olyan olvasóhoz jut el a tévésorozat révén, és fogják venni a fáradtságot, az időt, hogy kezdjék el olvasni. Lehet, sőt, biztos, hogy nem fog mindenkinek bejönni, nem fog tetszeni. De ha pár ezer, pár tízezer olvasó elmerül a 15. század Magyarország világában, az akkor megint azt jelenti, hogy egy újabb, nagyon széles réteggel bővül az a kör. És ők a gyerekeiknek is valószínűleg valami ilyesmit fognak tudni átadni. Vissza kell hozni a magyar olvasók életébe valamit, ami régen a része volt a hétköznapjainknak, a múlt megbecsülése, a múlt szeretete, a hőseink tisztelete. És még egy gondolat ehhez, hogy egy olyan világban élünk, ahol az antihősök mennek nagyon. A gazemberek mennek. Egyébként dramaturgilag ezek érdekes dolgok. De én nagyon hiszek abban, hogy ha nem ismerjük meg a hősök életét, és a hősök, ahogy mondtam, Hunyadi esetében is nem születtek hősnek. Az Hunyadi első kötetében ez egy cégéres gazember. Iszik, nőzik, semmiféle szakrány
gyereke van itt-ott a világban.
Így van, de hát pont ettől izgalmas. Azért a valóság is ezt mutatja, hogy a legtöbb hős megtalálta az útját. Hát még az egyház tanítása szerint is, hát a szentek sem szentnek születnek, hanem sokszor nagyon görbe úton jutnak el oda. Pont ettől érdekes. És szerintem egy mai fiatal, mondjuk ha Hunyadit elkezdi olvasni, mondjuk már nyilván 16-17 évesen, nem fiatal korában, és ráismer egy olyan karakterre, amilyen ő maga, aki ugyanúgy sodródik az élettel, mint hogy valószínűleg ő maga is, aki ugyanúgy igazából szeretne valamit találni az életben, nem fogalma sincs, hogy mit, az hát sokkal könnyebben fog azonosulni egy ilyen karakterrel, és lehet, hogy könnyebben tudja a példamutatást is megtalálni, mert szerintem mindannyian vágyunk arra, hogy valami értelme legyen annak, hogy itt vagyunk, és hogy valamit elérjünk az életbe. Én ebben nagyon hiszek, és mondom, ez a mostani folyamat, hát a tévésorozat egyrészt a könyvekre is jó hatással volt, másrészt meg arra, hogy a történelem iránti érdeklődés elképesztő, de látványos módon megnőtt.
Ugye 13. meg 14. kötet is lesz, és akkor ott vége van a sorozatnak, vagy hogyha látja, hogy a sorozat a tévé megtolja, akkor muszáj tovább írni?
Nem, a Hunyadi János élete az hát véget ér, nem is terveztük ilyen terjedelmese. Probléma, hogy szerencse, megítélés kérdése az, hogy én annak idején megígértem, hogy ez a epikus nagy regény folyam, ez nem csak Hunyadi Jánosról fog szólni, hanem a Hunyadi család három nemzedékét mutatja be. Tehát a következő feladat Mátyás király, és gyakorlatilag a Mátyás sorozat ugyanabban a percben veszi fel a fonalat a történetbe, hogy Hunyadi János a Hunyadiról szóló regény véget ér. Tehát ez, az a bámulatos, hogy ez egy gyönyörű családregény, és nem csak egy történelmi sztori, nem csak egy epikus történelmi regény folyam, hanem egy létező család, létező családregénye.
Mátyással újabb 12 kötet következik?
tartok tőle, hogy nem lesz két-három könyv. Gyönyörű, gazdag életmű, bizonyos értelemben izgalmasabb karakter, mint Hunyadi János. Összetettebb, inkább így fogalmaznék. És akkor ott van a... Ja, és alig várom, tehát én már nagyon várom, hogy Mátyáshoz jussunk. Bár nagy feladat lesz a Nándorfehérvári ostrom megírása, de akkor még ott van a harmadik nemzedék, Korvin János élete.
Az már 24 kötet. 12
ne is számoljunk, mert én ahányszor elkezdek számolni, minden elkeseredek. De nem, valójában én imádom ezt csinálni, és nagyon szeretem írni ezt a sorozatot. Nagyon remélem, hogy a élet, tehát hogy lesz annyi, adatik annyi év az életemben, hogy be tudjam fejezni, mert ez a három nemzedék együtt, ez a magyar történelem 100 éve körülbelül, ez olyan káprázatos és olyan elképesztő tanulságokkal szolgál, amire szerintem nagy szükségünk van. Mert ez egy picit segít. Én nekem mindig segített a hétköznapok szűkeségében, vagy most úgy is fogalmazhatok, hogyha reménytelennek vagy nehéznek látjuk a hétköznapokat, az életünket, akkor nekem nagyon sok erőt adott, amikor elmerültem egy másik korban, és azt mondom, hogy hát felejtje meg, ezek nem panaszkodtak azért, tehát ennél sokkal rosszabb életük volt, sokkal nehezebb döntések előtt álltak, újra és újra. És azért az esetek többségében mindenből úgy jöttek ki, hogy tovább tudták az életüket gördíteni, és megvédték a családjukat, az országukat, tovább tudták vinni azt, amiben hisznek. És én remélem, nagyon bízom benne, hogy lesznek olvasók, akik hasonló élményekkel fogják letenni az újabb és újabb részeit a sorozatnak.
A Hunyadival vette föl a MOL nevet? Vagy a korábbi science fiction meg fantasy könyvekben is volt már egy ilyen váltás?
Volt. Tehát a Bánmór név az a Kárpátia című fantasy sorozatnál jött be a képbe. Ugye én Bán János néven újságíróként dolgoztam, meg hát nagyon sokáig, sőt a dedikálásokat a mai napig Bán Jánosként írom alá, nem tudok máshogy alájönni. Viszont az a fantasy sorozat, amit én az első kötete 2000-ben jelent, meg ez volt az első regényem, ami megjelent, meg amit írtam, az a fantasy műfaj sajátosságaitól eltérően nem az angol szász, meg a skandináv, meg a nyugati mitológiából merített, hanem a magyar mondavilágból, meg a kelet-európai népek mondáiból. És olyan hülyén hangzott volna, hogy most egy angol néven, tehát, mert akkoriban egyébként tegyük hozzá, hogy szinte csak angol vagy külföldies hangzású álnéven jelentek meg ilyen művek. Ez az akkori könyvpiacnak egy alapvetése volt. Nem, ha nem is az első, de az első között volt az én Kárpátia sorozatom, ami magyar névvel. Tehát, és akkor a Bálmór név volt az, amit én választottam. De hogy vállaltan nem. A sci-fi az is valami külföldies néven jelent meg, de a fantasy sorozatra már azt mondtuk, hogy ez jelenjen meg magyar néven. Vállaljuk föl. Tehát ez egy magyar mondavilágból táplálkozó történet. Több kötetes volt az is, hogy akkor ez akkor legyen. És ott ennek a címlapjain jelent meg először tulajdonképpen a Bánmór név.
A science fiction is a magyar mondavilágból táplálkozik. Ez azért kérdezem, mert a mi generációnk a régi galaktikán nőtt föl a science fictionbe. Ott lehetett először olvasni Huxley-t, Bradbury-t, a Strugacki testvéreket, uh-huh. a Lemet, meg mindenfélét remek fordításokban. Igen. A miénk az más, vagy illeszkedik valahova?
Nem, én a sci-fit mindig nemzetközi műfajnak tekintettem. Tehát amikor én magyar közegbe Dévényi Tibornak voltak nagyon humoros szkifiei, ami én úgy éreztem, hogy tulajdonképpen a szkifibe pont az a gyönyörű, hogy egy olyan globális jövőképet ad. Egyébként megjegyzem, részben ebben élünk. Hát ritkán gondolunk bele, hogy egy gyerekkorunk szkifije.
Előre látott 50 évet.
Pontosan. És a szkifi nem csak a kütyüket jósolta meg. Ugye mi a kisfiúk tudjuk,
benne, hogy nem a kütyüket.
Nem a kütyüket, nem a mobiltelefon, nem a technológiát, hanem hogy az ember ebbe az új világba hogy fog működni. És az a katasztrófa, hogy a sci-fi szerzők megjósolták pontosan, rengeteg mindent előre láttak. A tudomány előre haladtával hogyan változunk meg, hogyan változik meg a társadalmunk. Én imádtam mindig a science fiction-t, és annál nem. Tehát a Bánmór név az kimondottan a fantasy, és hát később a történelmi regénynél meg hát nem is volt kérdés, hogy akkor ez a név lesz. De a szkifi, nagyon remélem, hogy egyszer visszatudok majd, lesz időm visszakonyorodni a szkifihez, mert szerintem a mi nemzedékünk számára ez egy meghatározó, már vallásos élmény volt. Egy olyan jövőképet kaptunk, ami én szerintem borzasztóan fontos. A szkifi nagyon sok szerint, a sok jóslata, meg pesszimista jóslata ellenére, és azért összességében egy végtelen optimista jövőképet sugárzott azt, hogy a világ egyetem felfedezhető, és a miénk lesz.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Bán Mór író volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Rozgonyi Ádám szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is megtekinthetik. Ha feliratkoznak, akkor a következő beszélgetést már automatikusan kapják meg. Nem kell külön keresgélni. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.